János szavai után nehéz megszólalni. Én inkább így konkrétabb dolgokat fogok elmondani, amit próbálok így 3-4 órába belesűríteni. Először egy kis történelmi áttekintést adnék, így az ókortól kezdve, hogy hogyan gondolkodtak egészségről, betegségről. Ugye kezdve itt az Ószövetség emberével, hiszen tudjuk, hogy az ószövetségi parancsolatoknak nagyon jelentős része az egészségünkre vonatkozik, tehát egészségvédelmi szabály, tehát konkrét útmutatásokat tartalmaz ez. Táplálkozástól kezdve, temetkezésig, a fertőző betegek elkülönítéséig. És hát muszáj megemlíteni a görög orvoslást is, a hippokratészi hagyományt. Kettőben közös, hogy a gyógyítás az gyógyításnak spirituális dimenziói voltak. Ugye Hippokratész korában is Asklépiosz istenséghez kötődött a gyógyítás. Tehát a jólét, az egészség az feltételezte a megfelelő viszonyt az égiekkel. És mondjuk Hippokratész ezen kívül az első tudományos szemléletű vagy empirikus orvos is volt. És az ő nevéhez fűződik, vagy a görög orvoslásnak egyik fő területe volt a dietetika nevű tudomány, ami a diéta szó szerepel benne, de nem csak az étkezéssel kapcsolatos ismereteket összegezte, hanem az egész életvezetéssel kapcsolatos tudást. Ami nagyon fontos, tehát a görögök nem annyira a gyógyításra, inkább az egészség megőrzésre helyezték a hangsúlyt, és ezt a szemléletmódot tükrözi a dietetika, amit aztán egy másik 5-600 évvel később Rómában élő, de görög származású orvos adott tovább, és tett közkincs, ez Galénosz nevű orvos. És csak röviden felolvasnám, hogy mit tartalmaz ez a dietetika, mert hogy semmit nem vesztett igazából az aktualitásából, tehát hogy mit befolyásolják az egészségünket. Fény és levegő, evés és ivás, mozgás és nyugalom, alvás és ébrenlét, az anyagcserénk és a kedélyállapot, tehát az érzelmi életünk. Ugye a görögöknél, illetve az ókorban ez a mens sanáin corpore sano, tehát az éptestben épp lélek jelszóval foglalhatnánk össze az ókori szemléletmódot, tehát a lelki épség azt feltételezte, hogy a testi épséget is, tehát egyformán fontosnak tartották. A középkorban ugye Jézus példája nyomán szintén az a gyógyítás az a középkor elején mondjuk a szerzetes, egy korostori gyógyítás testesítette meg. Nurziai Benedeket említeném meg, aki így egy az egyben átvette a Regula Benediktében a bencések alapiratában Galénosztól, tehát a görög orvostól vette át ezt a dietetikát, és alkalmazta a szerzetes életre, illetve mint általános követendő életmódbeli tanácsokat javasolta. És a jelszava, az ora et labora, ezt tudjuk, tehát a dolgozz és imádkozz, és a fő mondani valója a diszkréció volt, ami mértéktartást jelent, tehát az élet minden terén való mértéktartás vezethet el az egészséges életvezetéshez. Ugye a középkorban a spirituális dimenzió az fontosabb volt, mint maga a testi egészség, de ennek ellenére, hogy a 11. századig, tehát a nagy orvosi vagy egyetemek megalakulásáig a kolostorok jelentették a gyógyítás középpontjait. Igen. És ugye, amíg a középkorban, ókorban a fertőző betegségek, járványok jelentették a legnagyobb kihívást, addig az újkorban, az orvostudomány fejlődésével, az életmódunk változásával, urbanizációval, az átlag életkor megnövekedésével inkább ezek a nem fertőző civilizációs betegségek léptek előtérbe. Mondjuk ebből a szempontból egy nagy pofon volt a 2020-as, 21-es COVID-járvány. Tehát ugye én meg úgy tanultam, hogy legyőztük a legtöbb fertőző betegséget, de hát ez beigazolódott, hogy gyakorlatilag néhány nap alatt így kiforgatta a világot a sarkaiból egy pofon egyszerű vírus. Ugye a hagyományos nyugati orvoslás szintén empirikus, bizonyítékokon alapuló, és így teljesen az anyagi világra, molekuláris szintre vezeti vissza a betegségeket. És ugye, hát ilyen sci-fibe illő technikai fejlettséget ért el, valamint a gyógyszeripar is, és azt vesszük észre, hogy ennek ellenére nem lettünk egészségesebbek. És éppen azért, mert ezek az úgynevezett civilizációs betegségek, ezek leginkább életmóddal lennének megelőzhetőek. Hát ennek a kudarcnak a másik oka az, hogy bármilyen csodákra képes az orvostudomány, ugye ez nem mindenki számára elérhető, tehát az egészségügyi ellátórendszerek finanszírozása az azért elég véges, nem csak, tehát nálunk gazdagabb országokban is. Tehát megvannak ennek a korlátai. Hát arról nem is beszélve, hogy földrajzilag sem mindegy, hogy hová születtünk, hogy milyen egészségügyi ellátórendszerünk van. A másik nagy korlát az a fogyasztói szemlélet, ami így az egészségünkkel kapcsolatos gondolkodásba is bekúszott. Tehát, hogy az egészség az egy árucikk, az egészségügy az egy szolgáltatás. Ugye 2020 óta egészségügyi szolgálati jogviszonyba léptek az egészségügyi dolgozók, tehát ez is ezt kifejezi, ezt a szemléletmódot, ezt a, nem is tudom, konzumizmust. Ebben az is benne van, hogy az egyéni felelősségünket azt így hárítjuk az egészségügyre, és hogy az egészség az nem baj, ha már nincs meg, mert megvásárolhatjuk. Tehát ez egy abszolút téves hozzáállás. És akkor így a nyugati orvoslás ellentéteként jelentek meg ugye a pszichoszomatikus szemléletű orvoslás, ahol lelki tényezőkre vezetnek vissza minden betegséget, a pszichoanalitikus megközelítés, ahol a bűnre csak mondjuk laikus értelemben vett bűn. Igen. Az első ilyen átfogóbb egészségdefiníció, az 1948-ból származik, az Egészségügyi Világszervezet alapítványába került be, a WHO alapító okiratába, és ez szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség hiánya. Ugye az egészségi állapotunkat meghatározzák genetikai és környezeti tényezők együttesen. Ugye egy adott génállománnyal születünk, genotípussal, de hogy ebből ez egy potenciál lehetőség, hogy ebből mi fog ténylegesen megvalósulni, az, tehát milyen fenotípusunk lesz, úgymond, ez a környezeti tényezők hatására alakul ki. A betegséghajlamaink is, a viselkedésünk, a külsőnk, ezek mind ugye örökletesek. Ugye 1990-től indult ez a bizonyos Human Genome Project, amikor a teljes emberi genomot, az összes gént feltérképezték 16 év. Ez 16 éves munka volt, tehát gyakorlatilag minden egyes gént ismerünk. De transzgenerációs hatások nem csak a géneken keresztül érvényesülhetnek az életünkben, hanem pszichésen is, tehát a magatartásunkat többféleképpen befolyásolhatták. Az egészségnek egy jóval átfogóbb, ugye a WHO definíció után több mint fél évszázaddal később megjelenő hozzáállás, ez a hát egy ilyen tortának képzeljük el az egészséget, azt hét cikkelyre lehet osztani, az egészség hét dimenziójára. Ez talán kicsit teljesebb és átfogóbb, mint ez az előző definíció, és ebbe szerepel a testi egészségünk, a lelki érzelmi, ami gyakorlatilag az önmagunkhoz való viszonyunkat fejezi ki, a spirituális, ez az Istenhez való viszonyunkat végeredményben, az intellektuális, környezeti és a szociális, az én és az embertársaimhoz fűződő viszonyom. És hát egy hetedik szeretkét is belevettek, ez a szakmai, hiszen azért az életünk nagy részét azt a munkánkkal töltjük, vagy munkahelyünkön. És akkor ezt a hét dimenziót, tehát testi, lelki, spirituális, intellektuális, környezeti, szociális, szakmait, ezt egyenként végig mennék rajta. A testi egészséghez valóban hozzátartozik a betegség hiánya is, tehát hogy nem szenvedünk betegségben, de legalább ennyire fontos ez a bizonyos egészségtudatos magatartás, amit a korábban ismertetett dietetika is, ez a tudomány tartalmaz. És ebbe hát én öt dolgot soroltam fel, amiről részletesebben is szeretnék majd beszélni. Ez egyik az a rendszeres mozgás, megfelelő táplálkozás, a jó alvás, tehát kellő mennyiségű és minőségű alvás, tehát a bioritmusunknak a tiszteletben tartása, a káros szokások elkerülése, úgy mint a dohányzás, alkohol, kábítószer. És ötödikként nagyon fontosnak tartom az egészségügyi szolgáltatásoknak a megfelelő igénybevételét. Ez alatt mit értek? Egyrészt értem azt, hogy fel kéne ismernünk azt, hogy mikor kell orvoshoz fordulni. Hát ezt kell mondjuk egészségkultúra is, tehát észrevenni azokat a tüneteket, amelyekkel orvoshoz kell fordulni. És erről tudnék mesélni néhány dolgot, hogy ki mennyit várni a saját életemből is. De ez még önmagában kevés. Fontos mondjuk az orvossal való együttműködés, és ez a compliance, hiszen valószínűleg nem egyszer fordulunk meg orvosnál, hanem folyamatosan visszajárunk, és a leggyakoribb betegségek, krónikus betegségek, ezek úgy élethossziglan szólnak, tehát ha egyszer kialakultak, akkor már nem fordíthatók vissza, tehát nagyon fontos lenne így a hosszú távú együttműködés, vagy idegen szóval ez a compliance. És a harmadsorban pedig nagyon fontos lenne az időben való észrevétele ezeknek a betegségeknek, tehát a szűrővizsgálatoknak az igénybevétele. Mert ugye ezek a krónikus betegségek kezdő stádiumban nagyon gyakran semmilyen panasznak tünetet nem okoznak, viszont elég egyszerű kiszűrni őket, és a mondjuk a szekunder megelőzést, illetve kezelést idővel elkezdeni. Akkor a második dimenzió az a lelki érzelmi egészségünk. Ebben benne foglaltatik azt, hogy az érzéseinket felismerjük, megfogalmazzuk, elfogadjuk és ki is fejezzük, illetve tovább mennék nem csak az érzéseinket, hanem a szükségleteinket, vágyainkat, néha szükséges agressziónkat is felismerjük és kifejezzük, tehát így a határainkat, külső határainkat kijelöljük. Ebben benne van a nemet mondásra való képesség is. A lelki egészséghez hozzátartozik a reális énképnek a kialakítása. Ugye Jungi pszichológia szerint a több rétű a személyiségünk, vagy az egónk több rétegű, és ugye a persona az a szerepszemélyiségünk, ami az a szalonképesebbik énünk, amit kifele mutatunk. Ebben rengeteg szerep fér bele, amit az életünk során felvállalunk, tehát a szűrőségtől kezdve a szakmai szerepünk. És van egy úgynevezett árnyékszemélyiségünk, ahová azokat a tartalmakat, gondolatokat, késztetéseket, vágyakat söpörjük, ami számunkra nem elfogadható, vagy nem egyeztethető össze az én képünkkel, illetve a külvilágnak az elvárásaival. És ugye megvan a veszélye, hogy ez az árnyékszemélyiség, ez túl növekedik rajtunk, és a tudattalatinkon keresztül irányítja a cselekedeteinket is, sokszor érthetetlen módon. Tehát, hogy szeretnénk jót tenni, elhatározzuk, de szeretnénk egészségesen élni, de mégsem működik. Hát ugye a megoldás ugye az lenne, hogy integráljuk ezeket a sötét tartalmakat is, tehát elfogadjuk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk szuperemberek, sebezhetőek vagyunk, bűnösök vagyunk, és kegyelemre szorulunk. Hát ide tartozik az önismeret, önelfogadás, önbecsülés. És a lelki egészség része a megfelelő stresszkezelésünk is. Ugye ezek a megküzdési stratégiák. Ugye érzelmi kihívások, stressz az gyakorlatilag minden nap ér minket. Van egy Kim Jong-pei nevű gyerekpszichológus, aki úgy foglalta össze ezeket a napi stressz tényezőket, a négy túlzás, ami jelen van szerintem mindannyiunk életében, meg a gyerekeinkében is, hogy ez a túl sok tárgy, ami körülvesz minket, a túl sok választási lehetőség, a túl sok tagolatlan információ, ami folyamatosan ránk zúdul, és a túl gyors, ez a felfokozott élettempó. Ezek sajnos, tehát ez arról nehéz kivonni magunkat, tehát ez egy folyamatos stressz jelent az életünkben, és azért nem mindegy, hogy hogyan küzdünk meg ezzel. A lelki egészséghez tartozik az autonómiára, önállóságra, intimitásra, felelősségvállalásra, kockázatvállalásra való készség. Spirituális egészség, igazából nem venném el János kenyerét, de ez is nagyon fontos dolog, és most itt ezen közben beszéltél, János, azon gondolkoztam, hogy hát ez az, ami igazából nem annyira rajtunk múlik. Tehát és a lényege az, hogy biztosak vagyunk abban, hogy az életünknek célja és értelme van, és így a létezés fizikai valósága fölé tudunk emelkedni, hogy képesek vagyunk békét és harmóniát teremteni, külső körülmények ellenére is. Tehát ennek a nagy részét azt Isten végzi el nekünk, nagyjából annyi lenne a feladatunk, hogy átjárhatóvá válunk Isten számára, és elfogadjuk az ő kegyelmét és megváltását, és ráhagyatkozunk. És ez meghatározza nagyjából az élethez, a betegséghez, a halálhoz való viszonyunkat. Tehát, hogy az élethez hogy viszonyulunk, amikor már megértünk bizonyos kort, akkor úgy gondoljuk, hogy most már a lejtő lefele haladunk, a teljes testi és szellemi hanyatlás lejtőjén a megsemmisülés felé, vagy úgy gondolunk az életünkre, hogy minden életkorunknak megvan a maga feladata, és egy konkrét cél felé haladunk, és hogy a halál az gyakorlatilag csak egy átmenet, egy ajtó lépünk át az Atya ölelő karjaiba. Hát ugye a spirituális egészséghez tartozik, amikről János beszélt, az ima életünk is, a bibliaolvasás, nagyon sok minden. A következő dimenzió az a szellemi, intellektuális egészség. Az, hogy tiszta és következetes, kritikai gondolkodásra vagyunk képesek. A probléma megoldásunk, kreativitás, kíváncsiságunk, és az, hogy készek vagyunk élethosszig tanulni, és mindig nyitottak vagyunk az újra, új ismeretekre. Hogy a testünknek is szüksége van ugye tréningre, mozgásra, hogy az intellektusunknak is. Tehát nagyon fontos, hogy jó, nyilván a munkánkban is szellemi munkát végzünk, akkor tornáztatjuk a szellemünket, de ugye a szabadidőnkben is fontos lenne kikapcsolódásként is. Tehát ide tartozik például az olvasás, mennyit olvasunk, vagy szánunk rá időt, meg mit olvasunk persze. Ide tartoznak a művészetek. Hát a zenét is ide vettem, bár a zene azért több dimenzióhoz is tartozik, tehát az lelkünkhöz is szól, meg a szellemünket is megérinti. Ugye akár a hangszeres zene, de mondjuk akár az éneklést is említhetném, amit ugye zenét az terápiás eszközként is használják. A következő dimenzió ez a környezeti egészségünk. Tehát, hogy mennyire egészséges az otthoni környezetünk, a munkahelyi környezetünk. Ugye az otthonunk az a lakás, a lakás körülményeink is ide tartoznak. A munkahelyi környezetünk, ugye rengeteg foglalkozási betegség van, rákkeltő anyagoktól kezdve, allergénekig, se vége, se hossza úgynevezett szakmai betegségeknek. Ide tartozik a természet, élővilág, állatok, ránk bízott természetnek a tisztelete is, meg hogy mennyire érezzük egyéni felelősségnek az erőforrások, víz, föld, a levegőnek a tisztaságát. Ide tartoznak a fogyasztási szokásaink, mennyire szolgáltatjuk ki magunkat a fogyasztói tébolynak, a szemetelésünk is, az energiafelhasználásunk. És a környezeti egészséghez vettem még a szennyező forrásokat, a vizuális és az akusztikus szennyeződéseket, konkrétan a képernyőknek a szerepét az életünkben, ami a televíziótól kezdve az okostelefonig, a laptopig, mindenféle képernyőre gondolok. Úgyhogy gondoljuk át, hogy mennyi időt töltünk naponta képernyő előtt, elég riasztó adatok vannak. Hát ez is azért személyes felelősségünk is, hogy megtaláljuk ezeknek a nem annyira ördögtől való dolgok, de meg kell találni a helyét, meg az idejét. És azért erősen korlátozni kell a képernyőkön keresztül, interneten keresztül minket bombázó tartalmakat. És a környezeti egészséghez tartozik szerintem hát az a nemzeti kulturális környezet is, amiben beleszülettünk. Nevezhetjük ezt kulturális örökségnek, hazaszeretetnek. A politikai környezet is a környezetünkhöz tartozik, tehát a politikai rendszerek, amiben élünk, éltünk, az én környezeti egészség szerintem. A következő dimenzió a szociális egészség, ugye az én és a többi embernek a viszonya. Ide tartozik a társas kapcsolatainknak a minősége, kezdve ugye a családunkkal, tehát ugye nem egyedülálló lényként témfergünk a világban, hanem egy generációk hosszú sorának vagyunk egy láncszeme, családfánk van, tehát generációk ezrei, akikről talán nem is tudunk, állnak mögöttünk, vagy a múltunkban. Nagyon fontos a családunkkal kialakított megfelelő kapcsolat szülőkkel, nagyszülőkkel, meg gyerekeinkkel, és hogyha vannak gyerekek. A párkapcsolatok, van-e, sikerül-e kialakítani? A barátok, milyen baráti kapcsolataink vannak? Hogy igazából közösségi médiákon szörfölgetünk, és ilyen virtuális kapcsolatok vannak, sajnos sok fiatal életében ezek helyettesítik az igazi kapcsolatokat. Van-e közösség, ahová tartozunk, akár gyülekezet? Hát nyilván, akik itt ülnek, biztos, hogy van, nem véletlenül vagyunk itt. Szociális egészséghez tartozik, hogy hogyan viszonyulunk másokhoz, mennyire fogadjuk el, mennyire tartjuk tiszteletben, hogyan kommunikálunk. És végső soron ide tartozik ez a témakör is, hogy mennyire érzem hasznosnak magam, mondjuk hasznosnak a munkámat. Ugye elmúltunk 30, 40, 50, 60, 70 évesek, akkor azért nagyjából kialakult egy remélhetőleg egy reális énképünk, és olyan égető, és rengeteg veszteség is ért minket, és kudarc. És ugye ennek az életszakasznak égető problémája, hogy mi az, amit tovább tudunk adni valamilyen formában, vagy mi az, ami miatt mondjuk a halálunk után esetleg emlékezni fognak ránk. Ez a továbbadás, ez akár konkrét értelemben, tehát a gyerekünk vagy utódok létrehozása, de lehet ez a munkánk vagy művészetek terén is alkothatunk maradandót vagy hasznosat. A szolgálatunk is lehet olyan. Erikson német pszichológusnak egy ilyen pszichoszociális fejlődési modellje, ami 8 szakaszra osztja az emberi életet. Most itt nem fogom mind a 8-at elmondani, és mind a 8 szakasznak csecsemőkortól kezdve a halálig megvan a maga feladata, vagy egy konfliktus, amivel meg kell küzdeni, és túllépni rajta. Kezdve a bizalom, bizalmatlanság a kis csecsemőnél, illetve az életközéptáján ez a problémakör, ez a generativitás, tehát hogy mennyire tudunk továbbadni valamit, mennyire tudunk maradandót alkotni. Illetve a 8. szakasz, az időskornak a feladata az az én teljesség, szembeállítva a kétségbeeséssel. És akkor a tortának a 7. szelete, ennek a wellness, jól lét tortának a 7. szelete lenne a szakmai egészségünk. Ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy értelmes munkát végzünk-e, ez nagyon fontos. Valamint, ez még így önmagában kevés, hogy értelmes, de mennyire felel meg az adottságainknak, a végzettségünknek, hogy az Istentől kapott talentumokat mennyire tudjuk kibontakoztatni mondjuk a munkánk terén. Ide tartozik az anyagi megbecsülés, illetve elégedettség is a munkánkkal, tehát ez ugye nem mindegy, hogy rabszolgaként robotoljuk végig az életünket, és több mellékállásban dolgozunk, hogy el tudjuk tartani a családunkat, vagy megfelelő anyagi és egyéb megbecsülést kapunk. Valamint az is nagyon fontos, hogy mennyire tudjuk az egyensúlyt megtalálni a munka és pihenés, a munka és család, a munka és én idő között, hogy van-e ezekre is idő, hogy napi 10-12 órát munkában töltünk, esetleg kiégünk, hogy erre mennyire figyelünk oda. Valahol olvastam, hogy azoknál a szülőknél, és szerintem elég sokan vannak ilyen szülők, akik napi 10 óránál többet munkahelyen töltenek, így a közlekedést is beleértve, hogy ott biztos, hogy valami, valamilyen szinten meg fogja sínyleni a család és a gyerek. És azért napi 10 óra utazással együtt, azt szerintem ilyen országos átlagnak mondhatjuk. Jó, és akkor ezek után rátérnék konkrét dolgokra. Szeretnék beszélni kicsit részletesebben a mozgásgyógyszerről, fizikai aktivitásról, az egészséges táplálkozásról, a dohányzásról, az ilyen szakmai ártalom nálam, és a belefér még a szűrővizsgálatokról is, ha megengeditek. Ezek ilyen kicsit földhöz ragadt dolgok, de azért én ezzel foglalkozom tulajdonképpen. Erzsébet Hippokratész mondta, hogy a mozgás az sok gyógyszert helyettesít, de semmilyen gyógyszer nem helyettesíti. Ezt mondjuk az egészséges táplálkozásról is elmondhatnánk, és gyakorlatilag ez a fizikai inaktivitás és a rossz táplálkozás, ez a két legfőbb egyébként változtatható rizikófaktor betegségek kialakulása szempontjából, illetve a halandóság, tehát a mortalitást is befolyásoló tényezők közül. Különböző intenzitású, és a WHO ajánlásokat fogom majd elmondani. Különböző intenzitású mozgások vannak, a könnyű sétától az intenzív sportig. Meg még először néhány szót arról, hogy mire jó a fizikai aktivitás, milyen jótékony hatásai vannak. Hát egyrészt az összmortalitást az 30%-kal csökkenti, tehát mondjuk a túlélésünket azért nagyon jelentősen javítja. De hozzájárul a vázizomzat fittségéhez, a keringés légzés, tehát kardiorespiratorikus fittséghez, a csontok egészségéhez. Nagyon fontos, hogy gyerekkorban gyerekek elkezdjék a sportot, hogy megfelelő csontozatuk kiépüljön. Ugye amikor majd évtizedekkel később leépül, azért nem mindegy, hogy honnan kezdi ezt a leépülést a csontozatunk. Ugye hozzájárul az ideális testsúlyhoz, és egy csomó ilyen civilizációs betegség, magas vérnyomás, koszorúsérbetegségek, stroke, cukorbetegség, ezerféle daganat, a depresszió valószínűségét jelentősen csökkenti. És nem utolsó sorban a jó alvásért is, jó alváshoz is hozzájárul, és a kognitív funkciók is javulnak jelentősen. A mentális és testi betegségeket is meg lehet így előzni. WHO-nak ajánlásai vannak, tehát ez már nem az Ószövetség, kötelező betartani. Ugye korcsoportokra bontja az embereket, tehát a totyogókat nem fogom most elmondani. Mondjuk 18 és 64 éves korcsoportotra vonatkozó ajánlások. Ez a hát hétre lebontva adja meg, de mondjuk az napra lebontva 30 perc könnyű, közepesen intenzív mozgás, ami mondjuk a kutyasétáltatás az teljesen megfelel ennek a könnyű, közepesen, tehát a kutyatulajdonosok azok nagyon előnyben vannak, meg a gyesen lévő anyukák is egyébként. Tehát ugye érdemes végig gondolni, hogy a munkahelyünkre hogy jutunk el, hogy csak lifttel, vagy kocsival, vagy azért picit sétálunk is. Tehát ez nagyon fontos lenne, ez a napi 30 perc, mondjuk séta, beiktatása. Bevásárlás meg a házi munka az annyira nem számít ennek, szerintem nem számít bele. És akkor ezen felül kéne még ugye a felnőtt korosztálynak hetente háromszor egy óra intenzív mozgást is végezni, tehát valami sport jellegű tevékenységet. És mondjuk 40 év fölött érdemes még beiktatni heti két alkalom izomerősítő tornát, ami lehet gyógytorna, lehet gerinctorna, lehet egyébként nem heti két alkalom, hanem minden reggel mondjuk 5-8 perc izomátmozgató torna. Ugye ezek a WHO ajánlásai, na most a statisztikák mit mutatnak? Hát globálisan nézve ugye a földnépességének a 28%-a az, aki eszerint eleget mozog. Ugye a civilizált világban az emberek fele, teljesíti. Mondjuk ezek ilyen minimál ajánlások, tehát lehet ennél többet is. Én azt nem mondtam, hogy ez a minimum lenne. És Magyarországon, nem akarok panaszkodni, de minden nyolcadik ember teljesíti mondjuk ezeket a ajánlásokat. Tehát nagyon keveset mozgunk. Személy szerint futok, és a futásról nagyon sokat tudnék beszélni, de visszafogom magam. Nyilván nem mindenkinek ajánlom, de 20 éve kezdtem el, és nem nehéz abba hagyni egyébként. Tessék, nem is szabad, igen. De most az úszást is mondhatnám igazából. A Tapolyai Emőkének volt egy ilyen, sokan ismeritek, egy ilyen jelmondata, hogy fuss, a futás a legolcsóbb terápia, ugye ő pszichológus. Hát ezzel mélységesen egyetértek én is. Rátérnék a táplálkozásra, egészséges táplálkozásra, ami így a inaktivitás mellett mondom a másik vezető rizikófaktor. Ugye az a cél, hogy se ugye az alultápláltságot, a hiánybetegségeket is elkerüljük, de nagyobb veszélyt jelent mondjuk főleg Magyarországon a túltápláltság és az egészségtelen táplálkozás. Ugye a cél az lenne, hogy az energia bevitel és a felhasználás az nagyjából egyensúlyban legyen, de nyilván más az energiaigénye egy fizikai munkásnak, meg más egy ülő munkát végzőnek. Fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen ez az étrend, és változatos. Mondjuk, ha iskolások vagyunk, vagy dolgozó emberek, akkor azt azért nehéz megvalósítani, hogy minden nap magunknak főzzünk, mert többnyire vagy a iskolai menzán, vagy a munkahelyi menzán, vagy egyéb helyeken készült készételeket eszünk, sajnos. Tehát igazából ugye a hétvégén lehet beiktatni ilyen főzéseket. Tehát nem a saját magunk által elkészített ételeket esszük az időnk nagy részében. Ugye a legalapvetőbb táplálkozási hibák, a túl sok só, a túl sok finomított cukor, a túl sok és nem megfelelő zsír, zsíradék, és a túl kevés zöldség, gyümölcs, teljes gabonafélék. Hát ugye a készételek azok megfelelnek, tehát sóból cukor, tehát mindenből nem kéne abból sokat tartalmaznak, plusz kalóriából is, és ugye a friss zöldség, gyümölcs az meg teljesen hiányzik. Ugye WHO szerint mi lenne az egészséges? Hát a gyümölcs, zöldség és a növényi rostok, tehát gabonaféléknek kéne, abból kéne napi 400 g-ot ennünk, így 5 felárosztva, tehát 5 napi 5 étkezést javasolnak. Ez is kérdés, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani. És legalább egy étkezéshez kéne friss vagy idény gyümölcsöt, vagy nyers gyümölcsöt, zöldséget ennünk. Cukrokból, finomított cukrokból azt javasolják, hogy ez az teljes energiabevitelnek a 10%-a alatt legyen, illetve most már újítottak, most már inkább az 5%-ot javasolnak, tehát hogy 5% alá vigyük le. Ez gyakorlatilag az 5% az napi 25 g cukrot jelent, 6 teáskanál cukrot. Ugye cukor, a kávé, tea, a szénsavas üdítők, tehát cukor igazából mindenben ott van rejtetten. Ugye azt nemrég csodálkoztam rá, hogy egy ilyen fél literes fantában vagy kólában, szénsavas üdítőben nagyjából annyi cukor és kalória van, mint egy ilyen 100 g-os csokiban. Tehát fél literes üdítő gyakorlatilag egy tábla csoki elfogyasztásával ekvivalens. Tehát akkor a napi javasolt bevitel szerintem, ezt meg is haladtuk már ennyivel. Akkor ami a zsírokat illeti, ott ugye szétbontja terítetlen, illetve transz zsírokra, hát az őszzsírbevitelnek 30% alatt kéne lenni, és ebből a telített zsírok, ami ugye az állati zsíradékok, meg a pálmaolaj, ezek terített zsírok, ezek jóval egészségtelenebbek, ennek 10% alatt kéne lenni. És a zsírbevitel nagy részének meg terítetlen zsírokból, tehát mondjuk olajok, margarin, ebből kínálnia. A transzsír, ami készételekben, ilyen kész péksüteményekben rengeteg van, ennek 1% alatt kéne lennie. A napi sóbevitel, ugye nátriumból nagyon sokat, káliumból meg nagyon keveset fogyasztunk, tehát ennek napi 5 g alatt kéne lenni. Ugye só is van egy csomó mindenben, tehát a kenyértől kezdve a húsféleségekig, kész húsételekbe felvágottakba, plusz még amit a főzővízbe belelüttyintünk mi is. Ugye nyomelemekről, vitaminokról nem beszéltem, tehát ezeket is végülis kiegyensúlyozott táplálkozás esetén ezeket elvileg bevisszük, de hát ugye kérdés, hogy mennyire étkezünk kiegyensúlyozottan. Még az alkoholt is megemlíteném. Tehát igazából a WHO ajánlás szerint semmi nem tilos, tehát mindenből lehet enni, mértékkel, tehát megint visszatértünk így az ókorhoz, a mértékhez. Alkoholt is lehet fogyasztani. Hát itt a napi ajánlás az 20 g, nyilván férfiak is, nők között is nagy különbség van, meg emberek között is, milyen gyorsan metabolizáljuk az alkoholt, de itt 20 g napi bevitel az a maximum, ami gyakorlatilag 2 deci bor, egy korsó sör, egy feles, az a 20 g alkohol. Hogy megemlíteném a divat diétákat, ugye két kedvencem ez a paleo meg a vegán, a két szélsőség, ugye a paleo az csak kizárólag állati tápanyagokat javasol, a vegán az meg kizárólag növényit. Én igazából egyiket sem javasolnám. Ugye a vegánnak teljes értékű fehérjék, azok állati fehérjék. Tehát most akár tejtermék, tojás, hús. Tehát szerintem azért elég komoly hiánybetegségek alakulnak ki hosszú távon egy vegán diétánál. Hát arról nem is beszélve, hogy ez milyen terheket ró mondjuk egy családra. A paleo diétát sem tartom annyira ugye zsírban, kalóriában rendkívül gazdag. Ugye erről volt szó, hogy 30% alatt kéne lenni ennek a zsírbevitelnek, de hát paleót étrendnél ez mondjuk többszöröse. És ugye ez köztudott, hogy az érelmeztesedésben milyen szerepet játszanak ezek a zsírok. Ugye még az evéshez való viszonyunkról beszélnék. Ugye rengeteg táplálkozással kapcsolatos betegség van, anorexia, bulimia, stresszevés, tehát valahogy ez is ilyen kortünet, hogy viszonyulunk mondjuk a táplálkozáshoz. Megemlíthetném az asztali imádságot is, hogy ennek az asztali etikettet szembeállítva mondjuk a napjainkban divó fast fooddal, gyors étkezdékkel. Tehát egy lényeg az lenne, hogy időt is szálljunk rá. Mondjuk az jó lenne, hogyha naponta legalább egy közös étkezés lenne a családtagokkal. Jó, és akkor így zárásképpen rátérnék a dohányzásra. Ugye a dohányzás a leginkább megelőzhető halálokok, egészségkockázati tényezőknek az egyike. Mégis évi 7 millió ember hal meg közvetlenül dohányzás következtében. Az uniós szinten évi 700 ezer ember. És gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden negyedik másodpercben meghal valaki dohányzás következtében. Ugye a cigaretta az körülbelül 2500 alkotó elemet tartalmaz, nem fogom felsorolni, de ebből 70 legalább rákkeltő. A nikotinról tudjuk, hogy olyan erős az addiktivitása, a függőséget okozó tulajdonsága, mint a heroiné. Tehát gyakorlatilag egy legális drogról beszélhetünk. Tehát nagyon könnyű rászokni, és nagyon nehéz leszokni. Az 1950-es években Sir Richard Doll és Richard Petu ismerték föl először a tüdőráknak és a dohányzásnak az összefüggését. És hát így a dohányzási szokások azok azért évtizedekkel követték ezeket a felismeréseket, tehát a dohányzásnak a csökkenése. Ugye magyarok vagyunk, szeretünk panaszkodni, de mondjuk a dohányzási mutatók terén azért tényleg sok minden azért nem büszkélkedhetünk Magyarországon. Ugye több mutatóban nem európai elsők, hanem világ elsők vagyunk. Tüdőrák halálozás például, ami még mindig nem változott. Viszont, hogy valami jót is mondjak, valami pozitív dolgot, hogy 2006 óta viszont csökkenő tendenciát mutat Magyarországon is dohányzás. Itt nagyjából egy ilyen 20 éves késésben vagyunk így Nyugat-Európához képest. 2006-ban 30% volt a dohányzó felnőttek aránya, tehát több mint minden harmadik felnőtt dohányzott. 2012-re ez 29%-ra csökkent, és egy évvel később, 2013-ban 29-ről elvileg 21%-ra csökkent. Hát ez egy óriási ugrás, és ez azt illusztrálja, hogy egyéni felelősség is, de azért nagyon fontos, hogy jogszabályok szintjén, szabályozás szintjén is mennyire fontosak ezek a jogszabályok a dohányzás visszaszorításában. Konkrétan, ugye nálunk kezdődött 2008-ban a dohánytermékek reklámját tiltották, és 2012-ben lépett érvénybe az az ominózus nem dohányzók védelmében írt törvény, hogy a zárt légterű közintézményekben, közterületeken betiltották a dohányzást. És úgy gondolom, hogy a statisztikai adatok is ennek az eredményét mutatják. Egy évvel később már csak kombinált figyelmeztetéssel ellátott, tehát a dohányzás halált okoz plusz egy szörnyűséges fotóval ellátott dohánytermékek voltak forgalmazhatóak, és ugyanebben az évben csak ellenőrzött formában, tehát a nemzeti dohányboltokra szorították, és életkorhoz, tehát 18 év fölöttiek számára tették csak elérhetővé a cigarettavásárlást. És akkor említhetném még az adóemeléseket is. Tehát ezek szerintem azért elég hatékony. És hát említhetném még ugye az alapellátás szerepét is. Alapellátás szerepe lenne ez a minimál intervenció, hogy ha házi orvoshoz elkerül a beteg, az rákérdezzen dohányzási szokásokra, de hát vagy el se kerül. Az, hogy szakorvosi ellátásba kerüljön, hát ez már csak egy ilyen távoli vágyálom szerintem. És akkor még néhány szót ejtenék az elektromos cigarettákról, illetve IQOS-ról. Hát az egy nagy öröm, hogy ilyen csökkenő tendenciát mutat a dohányzás, de azért elég fontos veszélynek, forrásnak tartom ezeket az új hevített dohánytermékeket. Ugye van többféle, az elektromos cigik, azok ilyen folyadékot hevítenek, az IQOS az ugyanazt a dohányrudat hevíti, csak nem égeti. Ugye több problémám is van ezzel kapcsolatban. Hát ugye a dohánycégeknek ez nagyon nagy veszteség, a kormányzati intézkedések, és próbálnak új piacokat keresni. És ugye ezeket a termékeket úgy reklámozzák közösségi oldalaktól kezdve, hogy ezek a leszokást támogató eszközök. Konkrétan az Európai Tüdőgyógyász Társaságot is megkörnyékezték, hogy vegyék be az IQOS-t, mint leszokást támogató eszközt. Na most ez elég fals megközelítés, tehát ugye a nikotint, és nem csak a nikotint, a rákeltő anyagokat ugyanúgy belélegzik, és ugyanaz a nikotin ugyanolyan addikciót okoz, és tart fönt mintha dohányoznának. Másik nagy veszély, hogy ezzel főleg a fiatalokat célozzák, tehát nem a leszokni vágyókat, hanem a még nem dohányzó fiatalokat. Ami azért is veszélyes, mert hogy 22 éves korra alakul ki a tüdőnek a teljes érettsége, kapacitása, tehát hogyha valaki 14, 15, 16 évesen kezd dohányozni, akkor nem is ad esélyt magának arra, hogy kialakuljon. És ha még ezen fölül, mint ahogy a dohányosoknak az egynegyede erre a bizonyos COPD, krónikus obstruktív tüdőbetegségre is hajlamos, akkor ugye nem a 100%-ról kezd el rohamosan romlani a légzés funkciója, hanem a 70%-ról. És akkor még néhány szót ejtenék a szűrővizsgálatokról. Szervezet formában tudtom már az emlőszűrés, a méhnyak és a tüdőszűrés működik. Az emlőszűrés az 45 és 65 éves kor között. Elvileg két évente javasolják, szerintem nem baj, ha évente elmegyünk. A méhnyak szűrés az fiatalabb kortól, tehát ez már 25 éves kortól, 25-től 65 éves korig évente. Ugye a tüdőszűrés az 1914 óta nem kötelező, csak javasolt, 40 év fölötti dohányosoknál mindenféleképpen évente. Történt több próbálkozás egyéb szűrőmódszerekre, ugye most már nem a TBC-t szűrjük, hanem elsősorban a tüdőrákot, meg daganatos betegségeket. Ugye próbálkoztak ezzel az alacsony dózisú CT szűréssel. Hát ez jó ötlet volt, de már egyrészt az uniós támogatás is megszűnt, meg ez a miniszterség is megszűnt, aki e mögött állt, és igazából ezek a kiszűrt betegek azóta kallódnak tulajdonképpen. Tehát szerintem sokkal könnyebben megvalósítható lenne egy meglévő és működő hálózatot mondjuk igénybe venni. Akár fél évente is a dohányosoknál. Szerintem indokolt lenne fél évente, de hát ez az én magánvéleményem. És akkor vannak opcionális szűrések. Ugye a két leggyakoribb krónikus betegség, cukorbetegség, magas vérnyomás, egy pofon egyszerű vizsgálatokkal, egy vérvétellel, egy vérnyomásméréssel azért szűrhetők lennének. Ugye az urológiai daganatok is elég gyakoriak, tehát laborvizsgálattal, illetve fizikális vizsgálattal szintén évente javasolt lenne férfiaknál. És ugye a bőrgyógyászati daganatok szűrése is évenkénti bőrgyógyászati szűréssel, főleg, hogyha családi veszélyeztetettség van. Említhetném még a csontsűrűség vizsgálatot. Elsősorban nőknél, de idősebb korban férfiaknál is. És hát a rendszeres szemészeti-fogászati kontrollokat. Nagyjából ezeket. És akkor zárásképpen felolvasnék nektek egy idézetet. Ki az egészséges? Ezt a Lili lányomnak az egyik mesekönyvében, nagyon kedvelt mesekönyvében találta. Boldizsár Ildikónak a Királylány születik című ópusza, nem tudom, talán ismeri valaki, egyébként nagyon jó könyv. És ott az égi királylányok összegyűlnek, hogy a kis újszülöttre áldást mondjanak. Szem 12 égi királylány, és az egyikük, a Pallida nevezeti, az azt mondja neki, hogy légy egészséges. Egészséges az, akiben olyan erő van, mint a fákban, a növekedés és a kibontakozás ereje. A fa gyökerével erősen megkapaszkodik a földben, törzsét egyenesen tartja, az ágaival pedig fölfele néz, miközben lombkoronájában otthont ad az ég madarainak. A fák arra is megtanítanak, hogy ne akar mindig rohanni, hanem olykor tudj megállni is.